Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Hallgatóink, köszöntöm Önöket a Tárlatról tárlatra című műsorban, melyben ezúttal a Természettudományi Múzeumról fogunk beszélni, annak az új kiállításáról. Vendégeink pedig dr. Bajzát Judit, a múzeumnak a főigazgatóhelyettese, és dr. Medzikraszki Zsófia, az új állandó kiállítás kurátora. Tehát, mielőtt meghallgatjuk a Természettudományi Múzeumnak a kiállításával kapcsolatos dolgokat, mielőtt tájékozódunk erről, hallgassák meg a kaleidoszkópot. Vidéken kezdem, Szegeden a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárban szokás szerint több új kiállítást rendeznek az olvasóknak a könyvtárba csalogatására, ezek között pedig a Bartók Szegeden kiállítást emelném ki, amelyik a hónap végéig lesz nyitva, és a 130 éve született Bartók Béla a 20. századi, ugye egyik legnagyobb magyar zeneszerző, zongoraművész, népzenekutató. A népzenei kutatások során 1906-ban itt is járt, ennek az emlékére rendezik ezt a kiállítást. További kiállításokat is rendeznek, különböző kiállításokat, például Kruzsliki István képzőművész alkotásaiból, vagy Molnár Gyula az Én Alföldem című ornitológiai fényképeiből, vagy pedig van olyan kiállítás, hogy Tennessee Williams, mi író életéről és műveiről, vagy Munkástól Rodostóig, a kamara kiállítás második Rákóczi Ferenc emlékére, illetőleg a Fiók könyvtárakban is vannak különböző kiállítások, részben Bartók Bélával kapcsolatban, részben Karinti Frigyes életéről életképek, a Vízvilág napja alkalmából, Tiszta vizet az egészséges világért kiállítást rendeztek, és további más kiállításokat is. Tehát, hogyha valaki oda megy Szegedre, a Városi Könyvtárban nem csak könyveket lehet kölcsönözni, hanem sok érdekes dolgot is lehet látni a különböző kamara kiállításokban. A Móra Ferenc Múzeumban, hogy Szegeden maradjunk, Szép könyvek címmel nyílt kiállítás a Fekete Házban, pontosabban a Móra Ferenc Múzeum Fekete Ház kiállító helyiségében, ahol dr. Szabó Pálnak a gyűjteményét mutatják be. Máshová, Vácra térve, a görög templom kiállító helyen tetőtől talpig 18. századi viseletekről lehet kiállítást látni restaurálási szempontból, amelyik Memento Mori című állandó kiállításhoz kapcsolódik, a kriptafeltárásokhoz. Tehát az onnan származó tárgyaknak a restaurálását lehet itt megnézni. Győrbe térve több helyen is látható kiállítás, a Napóleon házban például a térhajlatok, Góra Orsolya és Székely Anna Mária, valamint Zsemje Ildikó képzőművészetek tárlata látható, de látható itt más kiállítás is, a Borsos Miklós Múzeumban, tehát ez szintén a Városi Művészeti Múzeumhoz tartozik, de egy másik helyen, Herbárium, Virágok képekben című kiállítás, amely klasszikus mesterek és kortárs művészek virágábrázolásait mutatja be. Visszatérve Budapestre, a Petőfi Irodalmi Múzeumra hívnám fel a figyelmet, ahol Folyamút Indiában címmel nyílt egy festészeti kiállítás, valamint az Országos Mezőgazdasági Könyvtárra, ahol viszont szintén festészeti kiállítást lehet látni, Ferenczi Judit festőművész kiállítását. Egy másik festészeti kiállítás is látható itt, Bércesi Ilonának a kiállítása, aki Varázslatos vizes erdő és lakói címmel rendezett kiállítást, számos tájképet lehet itt látni a kiállításon. Szintén művészeti kiállítás Budapesten a Magyar Műhely Galériában Dóró Sándor, Taskovics Éva és Tomsó Juditnak a kiállítása, amelyik a Klex címet viseli, és a munkák közös nevezője az, hogy Rorschach-teszt, illetve a különböző gondolati tartományok és az ekköré csoportosuló alkotói folyamatok jellemzik a műveket. Budapesten a Ludwig Múzeumban valami változás, új szerzemények 2009-2011-ben címmel nyílt kiállítás, tehát az utóbbi időben szerzeményezett műveket lehet megtekinteni. Hogy művelődési házat is említsek, a Klebersberg Kultúrkúriában Bartók háza, Bartók világa fotókiállítás nyílt, amely a zeneszerző hagyatékát mutatja be, emlékházait, személyes tárgyait, felvételek segítségével. Ugyanitt 54 év Dixi országban a Benko Dixieland Band történetét bemutató kiállítást látható. Ismét vidéken, a Szentendrei Képtár és Kamaraterem akkor és most címmel nyitott kiállítást Magyarok Margatban. Tehát ez az a kiállítás, ami egy vándorkiállítás, már több helyen találkoztunk vele, a szíriai magyar kutatások legújabb eredményeit mutatja be. Különösen ajánlott azoknak, akik a középkor iránt érdeklődnek, múzeumpedagógiai csoportokat is szerveznek 9-10-es gyermekekre, illetve diákokra, valamint hatodikosokra gondolva elsősorban. A Budapesti Országos Idegen Nyelvű Könyvtárban mindezt a Hatalmas Hangzavart egy nő csinálta címmel, női zeneszerzők tiszteletére rendeztek kiállítást. A 18-19. Századi női zeneszerzőket állítják itt reflektorfénybe. Visszatérve ismét Győrbe, a Xanthusz János Múzeumban Szántó Pál és Iványi Katalin hagyatéki kiállítását lehet megtekinteni, elsősorban grafikai munkák kerülnek itt bemutatásra. Ugyanakkor a Győri Tánc és Képzőművészeti Általános Iskolának és Szakközépiskolának és kollégium diákjainak is megtekinthető itt a kiállítása. Ismét másút Leányfalun, Faluház és Könyvtár, örökifjú vígélet, a Szép Fehér Művészet címmel papírmerítő és könyvkötő műhely kiállítás, tehát aki kíváncsi arra, hogy hogyan készültek régen a papírok, hogyan kötötték a könyveket, annak nagyon tudjuk ajánlani. Szokatlan, a modern magyar művészet és ipari kultúra nemzetközi kontextusban kiállításnak a színhelye a Népszínház utca 8-ban, a Bánki Donát galériában, tehát az Universitas Art Industrial egy újonnan megnyitott kiállítóhely a Tudományos Akadémiának a segítségével, illetőleg a Nemzeti Erőforrás Minisztériumnak a közreműködésével jött létre. A Terrorházában egy egészen másfajta kiállítás nyílt, nem véletlenül a háznak a neve a Terror. Magyar voltál ezért. Magyar tragédia délvidék 1944-45 címmel nyílt a kiállítás, Márai Sándortól származik az idézet. Egy kicsit ismét vidámabb helyekre evezve, a Budapesti Iparművészeti Múzeumban Moholy Nagy László formatervezési és Kozma Lajos iparművészeti ösztöndíjasainak a kiállítása a legújabb, legfrissebb iparművészeti alkotásokat, tendenciákat lehet, dizájnokat lehet itt megtekinteni. A Paksi Képtárban mintamondatok, Hartmut Böhm és Hász István kiállítása látható, megint csak modern művészeti festménykiállítás. Fotókiállítás nyílt Sárospatakon, Hemzőváros, Hemző Károly fotóművész kiállítása a Rákóczi Múzeumban, amelyik a korábban a Nemzeti Múzeummal látott kiállításnak a bemutatása. Másfajta kiállítás van a Pásztori Múzeumban, Schrammer Imre keramikus művésznek a kiállítása, egy életmű kiállítás, 1933-ban született, lényegében az 50-es évektől készített alkotásait lehet itt áttekinteni. Szombathelyen, a Szombathelyi Képtárban a 12. Alpok Adria Integráv Biennale Rassegna Internazionale Carta Colonne nemzetközi képzőművészeti kiállítást tekinthető meg, tehát a különböző nemzetiségeknek, népekből származó művészeknek az alkotásait lehet látni, két évente megrendezett Biennálénak az 12. alkalma. Debrecenben, Aula Galériában, a Debreceni Egyetemen Krinolin és Plégallér régi fotókiállítás nyílt, úgy látszik, kedvet kaptak a Budapesti Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumnak a kiállításáról a régi ruháknak a bemutatására. Szászhalombattán egyre több fényt az elektromosság fejlődéséről és a városhoz kapcsolódó eseményekről szól elsősorban ez a kiállítás a Mátrika Múzeumban. Veszprémben, a Lackó Dezső Múzeumban szintén helyi érdekességű, de országos jelentőségű kiállításról kaptunk hírt. Hivatása kézilabdázó. Veszprémi kézilabda történet elmúlt 60 évét mutatják be az Európa-bajnok férfi kosárlabdázókat, de a női kosárlabdázókat is bemutatják, részben az ő tárgyaik, részben pedig a szurkolóknak a adományai segítségével, illetőleg archív felvételeket is lehet látni. Gödöllőn, a Városi Múzeumban, birodalmam alatt, gróf Kolassalkovics Antal, Gödöllő mezőváros élete a 18. században, címmel nyílik kiállítás, és itt a város történetének, illetőleg a vagyon alapító gróf Kolassalkovics Antalnak az életéről lehet képeket látni, illetőleg különböző tárgyakat és dokumentumokat a város és a kastélynak a fejlődéséről, változásáról. A Blaskovics Múzeumban, Tápió szelén viszont Pillanatok címmel Tóth István fotoművész kiállítása nyílt meg, aki a jelenkori hazai fotoművészet egyik legnagyobb egyénisége, és 88 éves korában egyfajta visszatekintést nyújt a műveiből. Egyébként elsőként ő kapta meg a világon a fotográfusok Oscar-díjaként ismert New York fotoművészeti díjat 1980-ban. Mindezek után még egy előzetesre, a Szászhalombattai Mátrika Múzeumnak a következő kiállítására szeretném fölhívni a figyelmet. Ez a kiállítás, ez 15-én fog nyílni, és a kiállításnak az érdekessége, hogy minden évben megrendezik a fotósok a sajtónapok Szászhalombattán, amelyiknél fölhívást adnak közre, hogy karikatúrát kérnek, és ez alkalomból beérkezett aktuális karikatúrákból rendezik a kiállítást. Tehát kis zene után folytatjuk műsorunkat a Természettudományi Múzeum és kiállításainak a bemutatásával.
Csak a nagyon szerelmes lányok őrzik már a lángot, csak a nagyon rendes rácok melegedhetnek át ott túl a fán.
Köszöntöm Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban, amelyben ezúttal a Természettudományi Múzeumot fogjuk bemutatni, és annak az új kiállítását, amelyik rendkívül izgalmas, érdekes kiállítás, már a címe is Sokszínű élet, felfedező úton Magyarország tájain. Dr. Medzigraci Zsófia ennek a kiállításnak a kurátora, és a fő tervezője, projektvezetője pedig Dr. Bajzát Judit. Szeretném föltenni a nagy kérdést, hogy mi is ez a kiállítás, és hogyan néz ki, hogyha valaki a múzeumba megy, mit talál?
Hát ugye március 1-én nyitottuk ezt az új állandó kiállítást egy nagyon hosszú előkészítő munka után. Ha a látogatók, visszatérő látogatóink már többször láthatták, a Lovarda épület galéria szintjén volt eddig a Ember és Természet Magyarországon című állandó kiállításunk, ennek a helyén nyílt. Az a kiállítás 96-ban nyílt, elavult, megkopott egy kicsit, új tudományos tartalommal akartuk megtölteni, új technikával, és hát korszerű kiállítást szerettünk volna csinálni. Nagyon reméljük, hogy ez most sikerült, eddig a visszajelzések nagyon pozitívak. Hát mit is láthat a látogató? A kiállítás Magyarországról szól elsősorban, elindul valamikor a földtörténelmi múltba, abba az időbe, amikortól már mondhatjuk, hogy valamilyen szinten létezett a Kárpát-medence. Tehát beszélünk egy kicsit a Kárpát-medence kialakulásáról, olyan lelőhelyek bemutatásáról, mint például az Ipolytarnóci lábnyomos kőzetet is bemutatjuk, ugrunk az időbe, bemutatjuk a rudabányai ősmajomleletet, a Gabinak ugye egy életnagyságú, életű rekonstrukcióját, ez egy világhírű, unikális lelet. De ha tovább megyünk az időbe, és a jégkorszakra, pleisztocén idejébe lépünk, akkor megtaláljuk Vértesszőlősön talált Sámuelnek életnagyságú rekonstrukcióját. Vele szembe felújult a mamut, a régi nagy mamut mellett ott van a mamut bébi, gyapjasorszarvú, és ott is megjelenik már az ember, a Homo neandertalensis, illetve a Homo sapiens, egy vadászó diorámát képeznek. Tovább menve bemutatunk a jégkorszakból nagyon sok leletanyagot, állatot, növénymaradványokat, interaktív egységeken, filmekkel illusztráljuk, kicsit közel hozzuk, látványosabbá tesszük a kiállítást. És amikor már belépünk a jelenkorba, akkor pedig váltottunk egy kicsit a tematikába, és Magyarország különböző élőhelyeit mutatjuk be. Reményeink szerint nagyon színesen a múzeum dolgozóinak nagyon hosszú szakmai munkája alapján, nagyon komoly kollektíva dolgozott itt együtt a kiállítás létrehozásán. Hatalmas anyagmennyiséget mutatunk be, nagy részt a múzeum gyűjteményei alapján, és nagyon nagy részt a múzeum dolgozóinak tudása alapján.
Hogyan jött létre ez a projekt? Mi adta az ötletet, hogy ilyen formában dolgozzátok fel az anyagot?
Ugye a Magyar Természettudományi Múzeum 200 éve a biodiverzitás megőrzésének egyik intézménye, és kutatásának egyik intézménye. Maga a kiállítás tehát, ahogy előbb elmondta a Zsófi, Magyarország természeti értékeiről, természeti sokféleségéről szól, és hát, hogy úgy mondjam, természetes volt az, hogy egy ilyen témájú kiállítást készítsen a Természettudományi Múzeum, hiszen emögött 200 év tudása áll. 200 év tudása, 200 év gyűjteményi anyaga. Természetes, hogy ezt fogjuk bemutatni, hiszen egy állandó kiállításban ezt muszáj egy múzeumnak bemutatnia.
Mennyi időt vett igénybe az előkészítés?
Hát magának a kiállítás forgatókönyvének a megírása és tervezése az egy elég rohamunkába folyt, tehát az átlagosnál jóval rövidebb időt fordítottunk erre, ez így is egy év volt, hiszen mi ezt a kiállítást úgy rendezhettük meg, hogy egy pályázat keretén belül találtunk rá finanszírozási lehetőséget. Pályázatnak vannak időkeretei, úgyhogy tavaly ilyenkor márciusban kezdtük el tervezni ezt a kiállítást.
De azért annyit hozzá szeretnék tenni, hogy magának a pályázatnak az előkészítése viszont az 2009. augusztusában indult.
Milyen pályázat ez?
Ez az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretén belül egy regionális operatív program, a Közép-Magyar operatív programon, Közép-Magyarországi operatív programon belül nyertünk egy turisztikai attrakciók fejlesztésére egy 198 millió forintos támogatást.
A múzeumban nagyon sok kutató dolgozik, mondtátok, hogy tulajdonképpen mindenki beleadta a magáét. Mit jelent ez, milyen részekből, hogyan tevődött össze?
A kiállítást forgatókönyvet összesen 32 múzeológus, illetve múzeumpedagógus és közművelési szakember írta, tehát már ez is egy horribilis szám. Összesen a múzeumnak 70 szakalkalmazottja van, vagyis tudományos munkakörben 70-en dolgoznak nálunk, és ebből 32-en, azaz közel a fele volt az, aki konkrét részese volt ennek a kiállításnak, illetve a kiállítás megépítésében még egyszer ennyien vettek részt, hiszen a tudományos anyagot elő kellett készíteni, tehát a tárgyakat reparálni, begyűjteni, megfelelően kiállítási állapotba kellett hozni ahhoz, hogy ugye a látogatók számára vonzóvá tehessük mindezt. Tehát igen, elmondhatjuk, hogy a múzeum szakalkalmazottai 100%-ban részt vettek ebben az alkotásban.
A tárgyakat mondtad, hogy preparálni kellett, előkészíteni. Ez konkrétan mit jelent? Tehát, hogyha mondjuk kiválasztunk egy vagy két tárgyat, akkor hogyan kell ezt elképzelni? Tehát azok, akik még nem láttak ilyet, nem hallottak, csak mindig kiállításon találkoznak a tárgyakkal, mit gondoljanak erről?
Minden tárgy más és más.
Ugye, azért mondtam, hogy egyben két tárgyat kiemelve, mert hát szükségszerűen nem lehet minden.
Ugye, mi úgynevezett természeti tárgyakkal dolgozunk, tehát ez az egyik legnehezebb műfaj. Hiszen valaha ezek élőlények voltak, és talán sokakban visszatetszést is kelt, hogy aztán egyszer csak kiállítási tárgyak lesznek, de természetesen nem ilyen szándékkal történt az ő gyűjtésük, vagy legalábbis nem az volt a szándéka a gyűjtőknek, hogy ezeket az állatokat vagy növényeket elpusztítsák, hanem inkább csak az, hogy tudományos szempontból feldolgozzák, illetve bemutassák a látogatóknak. Legegyszerűbb esetet veszünk azon, ahol növények, illetve hát ők a legbonyolultabbak, hiszen a zöld növények, illetve a színes növényeket meg kell őrizni abban a formában, ahogy természetben látjuk, na ez most nem sikerül. Hiszen ugye csupa olyan kémiai anyag van benne, ami például napfényre vagy bármilyen világításra bomlik. Tehát olyan szárítási, preparálási folyamaton kell keresztül esnie, hogy legalább 3-4 évig megőrizze azt a formáját és színét, ami jellemző volt rá a természetben. Ez úgy nagyjából fél éves folyamat, amíg sikerül egy olyan kiállítható állapotba hozni egy préselt növényt, hogy az azért a látogató számára vonzó legyen. Sokszor trükközni kell. Trükközni, mert festeni kell, mert ragasztani kell, úgy csinálni, mintha olyan lenne, mintha az élő természetben látnánk. De ennél bonyolultabb feladat ugye a gerinces állatoknak a megőrzése. A gerinces állatok ugye a preparátorok álma, csúcsa, az a művészet, és valóban művészet is, hiszen ezek a ugye idegen szóval hívják taxidermiának ezt, biztos mindenki ismeri a filmből. Ezek az emberek, az emlős preparátorok egyszerre művészek, egyszerre biológusok, anatómusok, egyszerre kézművesek, szobrászok. Tehát igazán többféle szakmát és képességet kell, hogy egyesítsenek magukban, hogy egy tökéletes, kiállítható preparátumot hozzanak létre, hiszen például egy gyíkot, vagy akár egy egészen pici egeret, mindenki számára ismert, elkészíteni úgy, hogy életű legyen, és olyan mozdulata legyen, mintha élne, az legalább egy éves munka.
Hogyha valaki, egy gyerek megy mondjuk a kiállításra, és meglátja ezeket a tárgyakat, mennyire lesz számára élő? Tud-e valamit közben csinálni? Van-e valamilyen interaktív tevékenységre lehetősége?
Nagyon sok interaktív tevékenységre van lehetőség a kiállításban. Egyrészt ugye a kérdés az volt, hogy mennyire lesz élő számára. Na most ezek a élőlények nem úgy vannak bemutatva, nem egy üvegvitrin alatt van, üveg alatt van, de nem egy polcon egy egérke, hanem az az egér, a sikló, a varákosi vipera a természetes körülményei közé lehet behelyezve a kiállításba. Tehát mind-mind egy pici kis diorámában van, hogyan élt, milyen körülmények között. Tehát, mintha Magyarország tájaiból egy picit, egy pár négyzetmétert behoztunk volna a kiállításba, és igyekeztünk arra a pici területre összezsúfolni annak az élőhelynek az összes jellegzetességét, vagy legalábbis nagyon sok jellegzetességét. Tehát ez már maga élővé teszi. Na most ugye egy természetet kiállításban tárgyakkal bemutatni nagyon nehéz, ahogy a Judit is mondta. Ezért tettünk be nagyon sok interaktív egységet, használtuk a számítógép adta lehetőségeket. Számítógépre, kicsi helyre hatalmas mennyiségű információt lehet feltenni, és ez aztán már tényleg a látogatón múlik, hogy ő az lehetősége van, az információ ott van. Ő rajta múlik, hogy ő ebből most mennyit akar használni, mennyit akar megnézni. A kiállításunk első, talán a legnagyobb célközönsége a felső tagozatos középiskolás gyerekek. Gyerekek, hát elnézést, hogy gyereknek hívom őket, de nekem már azok. De mindenképpen mindig gondolunk a kicsikre is. Tehát a kiállításban vannak olyan egységek, ahol egy kisgyerek, egy óvodáskorú, sőt még esetleg az óvodáskor alatt is tud egy picit játszani a dolgokkal. Vannak megfogható, megtapintható részek. Vannak olyan részek, ahol egy kirakós játékba lehet egy életképet felidézni. Tehát azt kell mondani, hogy egy családnak is egy nagyon jó szórakozás. Mert a kisgyerektől kezdve iskoláson át szülő, nagyszülő, mindenki megtalálja a saját maga érdeklődési körét benne.
Tehát egy interaktív kiállítás, amelyik egyúttal tulajdonképpen mint egy játszótér is tud funkcionálni bizonyos szempontból. A gyerekek nyugodtan mehetnek játszani, játszva tanulni a kiállításra. A felnőtteknek milyen lehetőségük van, hogyha nem akarnak vagy nem tudnak a számítógépekkel mit kezdeni? Tehát itt az idősebb korosztályra gondolok elsősorban.
Hát én azért azt hiszem, hogy Magyarországon az idősebb korosztály is tud ilyen szinten a számítógéppel kezelni. Itt nem kell programokat kezelni. Érintőképernyők vannak, egy-két gomb használatával, teljesen egyértelmű vezérléssel tud újabb és újabb információkat szedni a gépekről. Ezen felül nagyon sok természetfilmet tettünk be a kiállításba, amiket végignézve egy-egy tájegység, egy-egy korszak képei jelennek meg. Ez mindenkinek biztos, hogy nagyon érdekes lesz. És azért hadd beszéljek egy picit akkor arról, hogy ez a projektnek, ennek a fejlesztésnek csak az első fele. Most folytatjuk egy kicsi szusszanás, talán egy hetes szusszanás után, kezdjük a második részt, ahol a múzeumnak egy újabb részét, a lovarda épületnek egy újabb szintjét újítjuk fel teljesen, ahol pedig egy természetismereti műhelyt is berendezünk, ahol a felnőttek, gyerekek, felnőttek, diákok saját kezükbe vehetik a dolgokat, saját maguk vizsgálhatják, olyan anyaggal, mikroszkópi felszereléssel ellátott, idézőjelben mondom, most laboratóriumok lesznek itt, amit mindenki használhat.
Fantasztikusan, izgalmasan hangzik, ez nagyon érdekes. Múzeumpedagógusok fogják ezt gondolom irányítani. Hogyan szervezik meg, milyen formában lehet majd bejutni ezekbe a helyekbe?
Hát ugye már az állandó kiállításhoz, ami most nyílt, is kapcsolódnak múzeumpedagógiai programok. Ha jól emlékszem, március 16-ától indulnak azok a foglalkozások, ami a kiállítás egy-egy részeit dolgozza fel, és ennek az épület együttesnek a kiállításai, ezek a bizonyos természetismereti műhelyeknek a vezetése és működése is az ő kezükben van. Elsősorban iskolás csoportok részére, hát úgynevezett iskolán kívüli tanulás lehetőségét tudjuk nyújtani, de természetesen családi programok is lesznek benne. A múzeum olyanban a szerencsés helyzetben van, hogy egy újfajta látogatói szervezési rendszer dolgozott ki 2004 óta, ahol nálunk már nem teremőrök, hanem animátorok vannak, és ezek az animátorok diplomás tanárok, akik megfelelő szakértelemmel tudják fogadni a csoportokat, családokat, vagy akár az érdeklődő látogatókat is. Így egy menetrendszerű rendszerben szinte mindenkit tudunk fogadni, és minden érdeklődési szintnek megfelelően tudunk, illetve korosztálynak tudunk foglalkozásokat, illetve ilyen műhelymunkákat tartani.
Akkor még a zene előtt egy utolsó kérdés, hogy honnan jött az animátorok ötlete?
Hát ugye 2004-ben nyitotta a múzeum a kiállítási épület együttesét, az újat, a Ludovika tér 2-6 szám alatt, föld alatti beépítéssel, és ugye ezt megelőző két évben, amíg maga az építkezés zajlott, addig volt szerencsénk néhány külföldi tanulmányúton látni, hogy ezt Nyugat-Európában hogyan csinálják, és ott tapasztaltuk azt, hogy igazándiból ma már nem igazán temőrökre van szüksége a múzeumnak, pláne egy olyan múzeumnak, ahol fiatalokat, gyerekeket fogadnak, mint nálunk elsősorban itt a Természettudományi Múzeumban, hanem olyan hozzáértő fiatal tanárokra, lelkes emberekre, akik vezetik, beszélgetnek a látogatókkal, tehát személyes élményt tudnak nyújtani minden egyes látogatónak. Úgyhogy ezeken a tanulmányutakon összegeztük a tapasztalatokat, és 2004-ben dolgoztuk ki ezt az új rendszert. Várhatóan ezt a Szép Művészeti Múzeum is át fogja venni mostanában, ahogy hallom. Úgyhogy örülök, hogy legalább mi elsőként példát nyújtottunk ebben az országban, és 6 év után vagy 7 év után mások is rászánják magukat, és végre törvény adta, lehetőségünk is van rá, hiszen 2010 áprilisa óta törvényesítették a múzeumokban azt, hogy lehetnek animátorok, mert eddig nem lehet.
Hát köszönöm, akkor zene után folytatjuk tehát az adásunkat.
A fotoszintézisre alkalmazott színanyagú mozgásszerv nélkül élő lények, akik a sejtfalukban cellulózzal élnek. A
állatok mindent kibírnak. Időjárás kártevő őket nem károsítja. Zöld mozatok, vörös mozatok, barna mozatok. És a nitroglicerét jól felszívok, kóva mozatok. Biológiai, ökológiai jelentőségű óriási a mozatok, a tápláléklánc termelői. A zöld mozatokból fejlődtek a mohák. A harasztok mellette az egy másik ág. Szeretik a nedves, bírják a sötét, az erdők árnyas, eldugott rejtekét. A izzatra rásimuló lapított telepes testek, rügykosárka a vegetatív szaporodásra alkalmas szervecske. Moha párna, májmohák, lombos moha, a két szakaszos egyet fejlődés nem ostoba. Az első szövetes növények a szervekkel bíró harasztók, korpafüvek, zsúrlók és a páfrányok. Csak a talaj legyen nedves, nekik csak az a fontos, hogy a hímivar sejt a nőival szedve átúzzasson. A nyitva termők igazi száraz földi növények, a fenyők, ciprusok hajtásai magasra nőnek. A szaporodni akar, sem kell neki a víz, kibírja a szárazságot és a hideget is. A zárva termők törzse a növényvilág legfejlettebb csoportja. A legjobb helyekről a nyitva termőket is kiszorította. Vannak köztük egyszikűek és kétszikűek is, és még meg annyi vagy legalább 300 családnyi. A széndioxidból és vízből a fotoszintézis fényenergiával cukrot és oxigént készít. És anyanövényt milyen hormon hajtja? Még négy sorban összefoglalom gyorsan. Az auxin a sejtek megnyúlását serkenti, a gibberellinek a fejlődést segíti, a sejtosztódás dacitokininek serkenti, az abszizis a termésbe.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban, ahol a Természettudományi Múzeumnak két dolgozójával folytatunk beszélgetést, a főigazgató helyettes dr. Bajzát Judit. Itt, ahogy a zenét hallgattuk, tett néhány megjegyzést. Mik is voltak ezek?
Itt ugye az előbb, ha jól emlékszem, ez a belga egyik száma volt, ami röviden az evolúciót, illetve a törzsfát foglalta össze, némi kis bakikkal, de azért az ismeretterjesztésnek ez is persze egy remek formája, de azért felvilágosítanám őket, hogy a mohák azok nem az algákból fejlődtek közvetlen módon, és ha jól emlékszem, az árva termők nem feltétlenül szorították ki a nyitva termőket az megelőző élőhelyeikről, de úgy nagyjából rendben volt a dolog.
No, akkor ezután a kis kitérő után térjünk vissza magához a múzeumhoz. Milyen gyűjtemények vannak itt ebben a múzeumban?
Hát ugye a Természettudományi Múzeumban közel 10 millió tárgyat őrzünk, ugye ezek természeti tárgyak, és nagyon sokféle és sokrétű ezeknek a tárgyaknak a miben léte, hiszen nem csak az élővilág, hanem az élettelen világ tárgyait is gyűjtjük. Ugye az ásvány kőzet tanitárat tudnám először, mint az élettelen tárgyaknak a tárgy, és mint egyben a legidősebb gyűjteményünket megemlíteni. Utána másik tudományos tárunk, Üslin tanitár, ahol szintén közel 200 éves gyűjteményeket találunk, aztán a növénytár, az állattár, és van egy ifjú tárunk, az embertanitár, ami 1945-ben alakult ki, ahol elsősorban ugye antropológiai, tehát ember, hogy is mondjam, leleteket, emberi maradványokat, elsősorban csontokat őrzünk. Több mint 22 ezer egyednek a maradványai vannak itt, különböző korokból, jégkorszaktól, hiszen nálunk van ugye a híres subajuki leletegyüttest, és most már birtokunkba került az imént említett rudabányai lelet közül néhány úgynevezett holotípus, ami ugye olyan megbecsült tárgy, mint hogyha a nagy Szent Miklósi aranykincsről beszélnénk, és páncélban őrizzük.
Elhangzott itt egy szó, holotípus. Mit jelent ez?
Ugye a holotípus az a természettudományos múzeumok életében egy nagyon fontos dolog, hiszen a tudomány számára új faj leírását bizonyító példányt jelenti. Vagyis arról a példányról, amit begyűjtöttek, vagy ásványtannál is persze begyűjtik, és az őslénytannál is, arról írják le azt a bizonyos fajt. És ha ezt őrizzük, ennek a példányát, akkor a gyűjteményünk értéke megsokszorozódik.
Szó volt itt az ősemberekkel kapcsolatban Samuról meg Gabiról. Gabiról mit lehet?
Hát Gabi igazándiból nem mondható, hogy ősember, inkább egy ősmajom. 8-9 millió évvel ezelőtt ért a Kárpát-medencében, a hajdani Pannon-tó partján. Afrikából vándoroltak akkor tájt be. Hát,
18 millió évvel ezelőtt.
Akkor igen, de azért mondom, Afrika, Európa, hát akkor még nem léteztek ezek a fogalmak igazándiból. A kontinens mozgás lehetővé tett egy olyan szituációt, hogy szárazföldi híd alakult ki az őskontinensek között, és itt az akkori Pannon-tó partján egy olyan éghajlat, olyan növényzet alakult ki, ami nagyon kedvező volt ennek az ősmajomnak a megtelepülésére.
Hogyan került elő?
A rudabányai lelőhelyet már nagyon korán felfedezték, de igazándiból ennek az újra felfedezése az néhány évtizeddel ezelőtt történt meg, és a Magyar Állami Földtani Intézet Kordos László korábban Krecói Miklós, már össze-vissza beszélek, Krecói Miklós, majd Kordos László volt az, aki a leleteket megtalálta, illetve magát a lelőhelyet feldolgozta, majd pedig egy kanadai professzor David Began segítségével napjainkban is folytatódnak ezek a kutatások.
Az első leletek az igazándiból egy bányamérnök találta igen. meg. Tehát az nem is egy tudományos kutatás igen. eredménye volt. Ennek a leletnek a nyomán indult el a nagyon intenzív kutatás.
És a nevét honnan kapta?
Hát az eredetileg ugye az első ilyen ősmajom lelet az Rudi volt a Rudabányáról. Őszintén szóval, hogy Gabi az Gabriella napján került elő, vagy sem, ezt nem tudnám megmondani. De lehet, hogy a Rudira éppen rímelt a
Gabi. Nem, azt gondolom, hogy a Gabriella nap.
Gabriella nap. Igen.
Szó volt arról, hogy volt itt ásványtál is. Az ásványtárban, illetve hogy van ásványtál is, természetesen van. Ebben az ásványtárban milyen jellegű köveket gyűjtenek, milyen rendszerben, és mi tulajdonképpen a leginkább érdekes a gyűjteményből.
Hát ugye a leg és legfontosabb dolog, hogy ennek nagy-nagyon jelentős története van ennek az ásványtárnak, hiszen maga a természettudományi múzeum a Nemzeti Múzeumon belül ugye alakult meg, és akkor, amikor a Nemzeti Múzeum 1802-ben és 1803-ban Széchenyi Ferenc felesége, Festetics Julianna ásványtani gyűjteményt ajándékozott a megalakult Nemzeti Múzeumnak, és ezzel tette le a természettudományos gyűjtemények alapjait. Tehát ő a legrégebbi gyűjteményünk, és egészen a múlt század, nem a múlt század, 19. század végéig világhírű gyűjtemény volt. Krenner József révén az 1870-es években hihetetlen mennyiségű, minőségű és értékű anyag halmozódott fel, és világhírű kiállításokat rendeztek. Sajnos ez a kiállítási anyag és maga az ásványtár 1956-ban egész egyszerűen leégett, és tönkrement. Gyakorlatilag nem maradtak példányok, amiket újra gyűjtöttünk, azt az idén, illetve október 28-ai kiállítás megnyitónkkal láthatja először a közönség. Tehát óriási veszteség érte a Természettudományi Múzeumot. Mindazonáltal azért 56 után is, a megmaradt példányokból, és 56 után is azért szorgalmas gyűjtés révén egy elég szép anyag gyűlhetett össze, mert azért megmaradtak jelentős példányok a 19. századból, mégpedig Semsei Andor mecénás jóvoltából vásárolt óriási kövek. Ilyen például a nagyapó névre hallgató füstkvarcunk, ami hatalmas méretű, mint egy olyan 60-70 cm-es füstkvarc példány, vagy Brazíliából származó ametiszt, ami mint egy másfél méteres nagyságú. De ugyancsak Semsei Andor vásárolta azt a malahitot, ami körülbelül, mint ez a monitor, amit itt látunk, olyan nagyságú, és ezek hihetetlen értékek. És tavaly Arnóth József, Svájcban élő magyar mineralógus jóvoltából óriási kollekciót kapott ajándékba a Természettudományi Múzeum, köztük drága köveket is. Ugyanis a drága kövek elpusztultak 1956-ban, és ennek a gyűjtőnek, illetve mineralógusnak a révén újraépítkezhet a múzeum drága kőgyűjteménye is.
Ez nagyon izgalmas. És akkor ezek szerint, amiket Festetics Júli egy ajándékként kért minden vendégtől, hogyha a látogatóba jön, ugye akkor egy-egy követ hozzon neki, ezekből már semmi sincsen meg?
Igazándiból maguk a példányok már nincsenek meg, az az érdekesség, hogy egy-egy cédula megmaradt. és az első napló bejegyzés is megmaradt, amiben mi átvettük ezeket az ásványokat, és innen származtatjuk ugye a múzeum eredetét is, alapjait is.
Illetve hát, ha jól tudom, megmaradt a Nemzeti Múzeumnak az első leltárkönyve, amiben az első tétel pont a Festetés Julianna féle gyűjtemény egyik darabja.
És akkor egy kicsit a növénytárra és a herbáriumra is térjünk rá. Milyen régiek ezek a növények, és hogyan tudják megóvni őket?
A Budapesten, a Természettudományi Múzeumban található Európa harmadik legidősebb herbáriuma, ez a Mygind herbárium, ez már 300 éves. Párizsban, illetve Londonban van ennél idősebb. Ez az úgynevezett kollekció historika része, tehát egy olyan növénygyűjteménynek a része, ahol történeti anyagot gyűjtünk. Ennek a történeti anyagnak része többek között Kitajbel Pál növénygyűjteménye is, ami felbecsülhetetlen értékű, az 11 ezer példányos, hihetetlen módon gyűjtött anyag, nincs is felragasztva hagyományos módon, ahogyan azt elvárjuk egy herbáriumi laptól, hanem csak préselt növények egymás mellett, de hát említhetném Kossuth Lajos herbáriumát is, ami szintén ennek a kollekció historikának a része. De visszatérve erre a bizonyos Mygind herbáriumra, ez azért is érdekes, mert aranytollal írta be a bejegyzéseit a herbáriumi lapokra, csak úgy, mint egy másik botanikus, aki kortársa volt. Tehát ezek egyszerűen nem csak tudománytörténeti szempontból értékesek, hanem, hát hogy úgy mondjam, ezek egyenesen műalkotások. Biztos ismerős néhányunk számára a Stanislaus Albach nevezetű szerzetesnek a neve, aki 48-as, 1848-as száműzött volt. A szabadságharcban való részvételéről pedig szerzetes volt, száműzték az országból. Olyan herbáriumi lapokat készített a száműzetése alatt, amik tényleg kiállítható műtárgyaknak minősülnek. Tehát nem csak tudományos gyűjteményi anyagok, hiszen annak a kornak a flóráját őrzik, annak hiteles bizonyítékai tudományos szempontból, hanem egyszerűen műalkotások. Hihetetlen műgonddal préselték a növényeket, annak minden egyes részét hihetetlen precizitással preparálta ki ez a bizonyos ferences szerzetes, akinek a korában elmondták, hogy olyan volt a hangja, mint a tavaszi zápor.
És amikor elkészítette ezeket, a növényeknek a nevét írta föl, vagy milyen adatokat adott?
Ez a másik nagyon fontos dolog erről, hogy nem csak a növény meghatározása történt meg a herbáriumi cédulákon, tehát a kor nomenklatúrájának, tehát nevezéktanának, ugye, ami már Linné után vagyunk, tehát kettes nevezéktan, tehát tudományosan hitelesek, tehát latin elnevezések, genusznével és fajnévvel. Tehát nem csak ebből a szempontból voltak jelentősek, hanem egyfajta, ugye a beszélgetés elején elmondtam, hogy a múzeum 200 éve a biodiverzitás kutatásának intézménye. Olyan adatokat írtak be, a lelőhely, leírta a környéket, ahol gyűjtötte, tehát egyfajta ökológiai megjegyzéseket fűzött ezekhez a fajokhoz, ami azért nagyon fontos, mert most, amikor ugye a természet sokféleségét kutatjuk történetiségében, hiszen nagyon fontos ugye egy ilyen ívet felvázolni, tehát mihez képest változott ugye a Magyarország természeti érték egyes élőhelyek, akkor óriási adatmennyiséget szolgáltatnak ezek a herbáriumlapok. Hiszen ma már nem találjuk ott azokat a növényeket, hiszen azok már kipusztulhattak esetleg, de a leírások teljesen tudományosan, hiteles módon ott vannak, óriási adatértékük van ezeknek.
Földrajzilag hogyan oszlanak meg? Tehát milyen tájegységekről, milyen földrészekről, területekről vannak?
Ugye a Természettudományi Múzeum az világgyűjtőkörű, vagyis az a világ minden tájáról vannak gyűjteményi anyagaink, de szó szerint. Tehát természetesen a kezdeti gyűjtések a 19. században a Kárpát-medencére irányultak, hiszen össze fel kellett őket is fedezni. Majd picit távolabbra mentek a gyűjtők, elindultak a balkáni gyűjtőutak, majd még távolabb, Ázsia felé mentek az expedíciók, elsősorban Dél-Kelet-Ázsiára, és az az érdekes, hogy napjainkban is Dél-Kelet-Ázsiára koncentrálunk, tehát például Magyarországon van a leghitelesebb és leggazdagabb észak-koreai anyag. De sorolhatnám Afrikát, Dél-Amerikát és így tovább. Tehát lényegében a világ minden tájáról van gyűjteményi anyagunk.
Sajnos az idő nagyon megy, úgyhogy csak nagyon röviden a terveiről a múzeumnak néhány szót, ha hallhatnánk.
Hát elsősorban ugye jelenleg ugye a középtávú stratégiai terv szerint fejlesztésben ezt a KMOP pályázat második részének a megvalósítása, ami most egy nagyon aktuális, mondhatni égető probléma, ez ugye október végén nyitjuk a második rész új kiállításait. Itt a természetrajzi műhely, természetismereti műhelyen kívül említett ásványgyűjtemény, ásványkiállítás lesz, és ami még gondolom, hogy nagyon nagy érdeklődésre tart majd számot, hogy bemutatjuk először Magyarország dinoszauruszait is.
Tehát akkor, kedves hallgatóink, nagyon izgalmas, nagyon érdekes kiállítás van, ugyanilyen izgalmas fog majd nyílni, és hogyha valaki tájékozódni akar, hogy mikor lehet menni, milyen árak vannak, akkor a múzeumnak a honlapját megnézheti, sőt érdemes megnézni, a honlap címe pedig
www.mttm.hu.
És akkor viszont hallásra, kedves hallgatóink, két hét múlva ismét élőadással jelentkezünk, jövő héten ennek az adásnak az ismétlése lesz.
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.